Az az igazság, hogy ma délelőttnek olyan címet találtam ki, hogy Krisztus a fej. Most tulajdonképpen ebben semmi újdonság nincsen, úgyhogy ha fájdalmasan akarnék humorizálni, akkor mondhatnám azt, hogy akkor mehetünk is haza, mert a lényeget mindenki értette. És tényleg arról szeretnék ma beszélni, hogy Krisztus a fej. De hogy miért jutott eszembe ez a téma, ennyire nem szoktam őszinte lenni, de most nem ússzátok meg. Szóval, ha Jézus Krisztus a fej, akkor miért van az, hogy az evangéliumokban újból és újból azt mondja, de én nem csinálok semmit magamtól, hanem csak amit az Atya lát? Ez az egyik kérdés, amire próbálunk ma választ találni. A másik meg az, hogy oké, hogy tudom, hogy Jézus a fej, de úgy is élek, hogy ő a fej. Mert ugye egymás között mondva az, hogy valamit tudok, az igazából még nem jelenti azt, hogy a tudásomnak megfelelően cselekszem is. Aki nem érti, hogy mire gondolok, annak hétköznapi példát mondok, a cigarettázó orvos. Netántal tüdőgyógyász. Ugye? Szóval attól, hogy tudom, még nem jelenti azt, hogy az átült. Egy dolgot leszögezhetünk. Jézus nem volt egy cselekvésképtelen valaki ezen a földön. Sem, se előtt, se utána. Tehát ő abszolút tekintély volt. Ettől függetlenül olvasom a János 5.19-be. Megszólalt tehát Jézus, és ezeket mondta. Bizony-bizony mondom nektek. A fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya. Mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is hozzá hasonló módon. Az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz, sőt, még nagyobb feladatokat is fog rábízni, hogy ti csodálkozzatok. Ugyanebben a részben, még mindig János evangéliuma 5-ben vagyunk, folytatódik, mert ahogyan az atya feltámasztotta a halottakat, és életre kelti őket, úgy a fiú is életre kelti azokat, akiket akar. Az atya nem ítél el senkit, hanem az ítéletet átadta a fiúnak, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogy az atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a fiút, nem tiszteli az atyát sem, aki őt elküldte. Itt azért mondok meg egy pillanatra, mert van a Bibliában egy tiszteletet kifejező példánk, ami egy hétköznapi dolog volt, amikor Józsefet odaültetik a fáraó mellé. Azt mondja a fáraó, hogy csak a trón különböztet meg. Tehát mindenféle szempontból ugyanaz a tekintély megjárt Józsefet a fáraónak, csak nem ő volt a fáraó. Itt azt olvastuk, hogy ahogyan a fiút tisztelik, úgy tisztelik az atyát. Nem tudsz különbséget tenni, majd később kiderül, hogy azért, mert annyira egyek, de hát ezt is mindenki tudja. Még mindig János 5. fejezetében vagyunk, a 26. vers, mert ahogyan az atyának van önmagában élete, úgy a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. Nem kisebb a fiú, mint az atya. És a 30. vers, én önmagamtól nem tehetek semmit, ahogyan tőle hallom, úgy ítélek. És az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. Szóval, felolvasott igeversek alapján szerintem nyugodtan levonhatjuk azt a következtetést, hogy Jézus kitűnően elboldogult volna ezen a földön, akkor is, ha nem figyelt volna az atyára. De abszolút figyelt az atyára. Tetejében maga az atya tette mindenkinek a fejévé, mindenek fölött valóvá. Efézus 1-be van ez leírva. Elolvasom az egészet. Efézus 1.19-től. És milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön, mivel hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennybe fejjebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, mindent erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. És az ő lábaival alávetett minden, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste, teljesége annak, aki teljesítesz mindent mindenekben. Szóval maga az Atya tette mindenek fölöttivé Jézust. Tudjuk, hogy akár az ember, akár az egyház egy fejlődési folyamaton megy keresztül, de azt is tudjuk, hogy Einstein, amikor megszületett, már akkor Einstein volt. Ugyan nem volt tudás és képesség arra, hogy bárki ezt kimutatta volna az újszülöttről, de hogy minden benne volt. Ahogyan a magba benne van minden, ami a gyümölcs terméshez kell. Szóval, a gyülekezet fejlődési folyamatának vannak különböző fokozatai. Igazából egy nagyon világosan érthető rendet fejez ki a Bibliánk, szintén az Efézusi Levél 4, és ő adott némelyeket apostolokul, profitákul, evangélistákul, pásztorokul, tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Míg mindjárt eljutunk a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hánykodnak és sodródnak az emberek csalásától, tévítő, csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva a különféle kapcsolatok segítségével minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Ebben a felolvasott szakaszban egy csomó dolog megjelenik. Egyrészt azt, hogy ugyan vannak szolgálati ajándékok, amelyek nevesítve vannak, azoknak az a dolguk, hogy felkészítsék a gyülekezetet a szolgálat végzésére. Ha nagyon kritikusan körülnézünk, időnként azt látjuk, hogy mintha másként működne ez a dolog, hogy a szolgáló a saját szolgálatának építésére használja a szolgálatát, és nem a gyülekezet építésére. Jobb, ha az ember Isten tervében nem akadályozza, hanem megpróbálja elősegíteni azt a működést, amit maga Isten talált ki. Ezen kívül van egy kettőség ebbe a felolvasott szakaszba, az egyrészt azt, hogy növekedj fel, hogy a tanítás hajtson ide-oda, és a másik, hogy de gondoskodj a saját magad növekedéséről. Ez lehetne egy külön téma. Mindegy. Ezt most kihagyjuk. Egy Kolossi 1.18. Ő a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdet, az első szülött a halottak között, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Egészséges eset. Egy gyermek szülésénél pont ugyanez a sorrend, először a fej, utána a test. Mintha innen vette volna a példát. A Kolossi első, második fejezete tovább biztat bennünket arra, hogy növekedjünk Krisztusban, mint a fejben. És amit nagyon hangsúlyoz ez a szakasz, az az, hogy ne engedd, hogy bármi közéd és a fej közé álljon. Bármi vagy bárki. A Szent Szellemet kivéve. De ő nem fog odaállni, mert ő Krisztuséből merít, tehát nem fogja elrabolni azt a pozíciót, amit Krisztus ami Krisztust illeti meg. Szóval minden egyes tagnak a fejjel kell kapcsolatba lenni. A testben is így működik, ha jobb belegondoltok. Szóval igazából a jobb kéz meg a bal kéz kapcsolata az a fejen keresztül valósul meg, még akkor is, ha összekulcsolod. Na, hogy működik a fej a fizikai testbe? Egészséges esetben jól. Szóval a fej jelzéseket kap a testrészektől. ha a döntéseket a fej hozza, de a döntés az egész testre vonatkozik. A cselekvést a fej kezdeményezi, és ha elindít egy cselekvést, akkor nem lép hátra, hanem végig kíséri annak a cselekvésnek a folyamatát, tehát végig ott van. Amikor a fej szerepéről beszélünk, akkor óhatatlanul szembe találkozunk a kormányzással és a kormányzási elvekkel. Platónnak nevezett filozófusunknak volt egy ötös besorolása a különböző kormányzási formákat illetően. Ő már a görög demokrácia hanyatló ágában élt, tehát előtte korokban virágzott, vagy korban virágzott a görög demokrácia, tehát majd a demokráciánál lesz az érdekes. Szóval azt mondja, hogy a legjobb a monarchia, ahol egy jó ember uralkodik. Hogy ezt királynak hívjuk, vagy aztán persze mi emberek kitaláltuk már, hogy alkotmányos monarchia, meg ilyen, meg olyan, meg amilyen, ezt most félreteszem. A következő az volna, amikor az arisztokrácia uralkozik, amikor néhány számos, de nem végtelen, vagy sok számú jó ember uralkodik. A következő a demokrácia, amikor a nép uralkodik, és Platon szerint ez a kormányzásnak a leggyengébb formája. Akitől hallottam a példát, az azt mondta, hogy képzeljétek el, ha egy orvos és egy cukrász versenyez a gyerekek szavazataiért. Könnyen megjósolható az eredmény. Az oligarchia, amikor kevés, de rossz ember uralkodik, és a zsarnokság, amikor egy rossz uralkodik. Na most, ha jól belegondoltok, monarchia jelleggel egy valaki uralkodik Krisztus, zsarnokság egy valaki uralkodik a sátán. Az összes többi a kettő között van valahol. Mert hogy igazából a sátán nem tudott kitalálni újat, csak lemásolta és bemocskolta azt, amit a mindenható teremte. Akkor nézzük a mindenható atya és Krisztus kapcsolatát. Mert hogy ez az igazi minta számunkra. Ahhoz, hogy a tekintélyszintek működjenek, Krisztus fej volt a működjön, ehhez feltétlenül hozzátartozik, hogy az egyénnek felelősséget kell vállalni a saját döntéseiért. A demokráciában ráfoghatjuk a tömegre, és a császárság korábban olyan szintre emelte ezt a nép a felelősség nem vállalás kérdését, hogy csak az volt az elvárás, hogy legyen cirkusz, meg legyen kenyér. A többi nem érdekel. Krisztus követése ilyen hozzáállással nem működik. Szóval, még egyszer vissza János 5.19-hez. Bizony mozom, mondom nektek, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya, mert amit ő tesz, mármint az atya, azt teszi a fiú is, hozzá hasonló módon. János 5.30. Én önmagamtól nem tehetek semmit, ahogyan tőle hallom, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. Ez azért fontos ez az utolsó igevers, mert ez azt jelenti, hogy önkéntes döntéssel hozott pályán mozgok, mondja Jézus. Az atya el akart küldeni, én elfogadtam ezt a küldetést, innentől kezdve úgy élek, hogy nem a magam akaratát cselekszem. Önmagamtól nem ítélek. Azért mi ezt nem tudjuk elmondani önmagunkról többé-kevésbé. Nem? Szóval bármi, amit meglátsz, véleményed abban a pillanatban van, és egy kicsit tovább feszegetjük a dolgot, még ítélet is lesz belőle. Legfeljebb úgy hívják, hogy előítélet, de ez megint egy másik kérdés. János 14.10. Itt már a tanítványai körről beszélget csak Jézus. Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya bennem van. Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom, az atya pedig, aki bennem lakozva viszi véghez, az ő cselekedeteit. Tehát a forrás az atya. A beszédek, amit mondok, az az, amit az atya mond, a cselekedetek, amiket véghez viszek, az, amit az atya akar tenni. Na ezért tudja azt mondani Jézus, hogy aki engem látott, látta az atyát. Hát mert ennyire kapcsolatban volt. Szóval a forrás az atya. És János 20-ban azt mondja Jézus, hogy hát ahogyan engem küldött az atya, úgy küldelek én is titeket. Magyarul hívő emberként, aki téged lát, az Krisztus látja. Ugye? Ezt már csak úgy halkan tettem hozzá. Jézus Krisztus fej a gyülekezet felett is már olvastuk. Egy nagyon érdekes példát hoz erre a Bibliánk, hétköznapi példa, úgy szintén férjes feleség. Efézus 5.23. Mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője. 1 Korintus 11.3-ba. Szeretném, ha tudnátok, hogy minden férfinak feje a Krisztus, az asszony feje a férfi, a Krisztus feje pedig Isten. Szóval, Krisztus és a férj, férj és feleség, Krisztus és a gyülekezet, mint mennyasszony. Ugyanúgy az egyik irányít. Krisztus és a gyülekezet. Hát először is Jézus információkat, jelzéseket kap a gyülekezettől. Ezt hívjuk imádságnak. Mert ugye ne felejtsük el, hogy a gyülekezet az azt jelenti, hogy sok azonos akarattal egységre jutott ember közössége. Tehát, jelzést kap a gyülekezettől. Ha a gyülekezet jól működik, akkor nem kell a saját döntéseit meghozni, de demokratikus módon megszavaztatva, mert el tudja venni a fejtől, hogy hogy kell ezt csinálni, vagy azt kell csinálni. Jézus kezdeményez, ezt tedd, ezt ne tedd, mert az is kezdeményezés, hogy ne tedd, és folyamatosan benne marad az eseménybe, amit elindított. Na most, ha nagyon őszinték vagyunk, erre megint egy banális példa. Szóval egy családapa meglát egy hajléktalant a padon, és úgy gondolja, hogy jót tesz veze, hazaviszi, megfürdeti, ad neki egy kis szobát, úgy kezeli, mint a családtag lenne, és egy idő után kívülről behívott emberünk elkezdi megmondani a családba, hogy kinek mit kéne csinálni. Nem jó neveled a gyereket, nem jó főzöd az ebédet, nem jó munkája, és így tovább, és így tovább. Hát bicskonyítogató a helyzet, ugye? Na most, amikor én elmondom Jézusnak, hogy mit kéne csinálni, az mennyivel különb? Mert hogy azért egymás között szólva időnként nem jelzést küldünk, hanem a megoldást is elmondjuk, ám. Ezt kéne csinálni. Nem egészséges, ezt csak azért mondtam. A fej a kezdeményező. Na most ebben van egy nagyon izgalmas dolog elrejtve, nevezetesen az, amit felolvasok a Jelenések 21.5.6-ba, és utána beszélek róla. A trónuson ülő ezt mondta, íme újjá teremtek mindent. És így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatóak és igazak. És ezt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet forrásából vizet ingyen. Sok minden cím mellett két címet még lefoglalta mindenható magának. A kezdet és a vég. Ez azt jelenti, ha ő kezd el valamit, annak gondoskodik róla, hogy a vége is meglegyen. Ha te kezded, nyitva marad a kérdés. Amit ő kezd el, azt be fogja végezni. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Ő be fogja teljesíteni, mert ő kezdte el. A megváltásodat ő beteljesítette, mert ő kezdte el. Amit ő elkezd, azt beteljesíti. Ha ő kezdeményez, akkor beteljesíti. Ha én kezdeményezek, akkor majd kiderül. Tehát arra nincs ígéretem. Nem azt mondom, hogy nem történik meg. Arra nincs ígéretem. De amit ő kezdett, azt ő megcsinálja. Van egy érdekes kép, szóval Isten, amikor elkezdett dolgozni, akkor nem azért dolgozott, hogy eltartsa a családját. És nem azért pihent meg, mert elfáradt. Pedig Isten azt mondta, hogy dolgozz, meg pihenj. Amikor Istenhez való viszonyról beszélünk, és azt halljuk, hogy a tizedokozás, akkor úgy egy belső izom megrándul belül, de amikor azt mondja Isten, hogy 7 napból egyet szállj nekem, hát az lényeg, az még nagyobb mennyiség, mint ami a pénzről volt. Hát, hogy mennyire sikerül, az megint egy más kérdés. Mert Krisztusért, Isten munkáját végezve, mikor kell nagyobb hit? Amikor dolgozol, vagy amikor nem csinál semmit? Amikor csinálok, akkor úgy érzem, hogy minden rendben van. De az, hogy semmit ne csináljak, hát... Szóval a hit az kihagyhatatlan az egészből. Ha egy keresztény ember nem tud pihenni, megpihenni Krisztusban, akkor nézze meg, hogy rendben van-e. Mert Krisztus követéséhez a pihenés hozzátartozik. Az óramutató nem a barátunk, szokta mondani András, és tényleg nem. Szóval, amit ő kezdett, azt befejezi. Nem fogja rád kényszeríteni az akaratát. Soha nem mondja azt, hogy már pedig leteszed. Amikor megadta a törvényt a mindenható Izrael népének, figyeljétek be, hy mennyi ünnepet tedd vele. Egy csomót. Amikor Izrael Egyiptomba volt, akkor rabszolga nép volt. Amikor kijött Egyiptomból, Isten kezdeményezett, most induljatok, akkor gazdag nép volt. A Szent Csátornán azt olvassuk, hogy szólni kellett, hogy ne hozzatok már több adományt, mert már túl sok. De rabszolga nép volt. És annyi volt az adomány, és a Szent Csátornál azért fogyott arany és ezüst is, réz is bőven. Szóval, amikor Isten elkezd valamit, ő befejezi. Az első generáció, aki kijött Egyiptomból, igazából a hitetlensége miatt nem jutott be. Annyira biztosak voltak abban, hogy ők mindent meg tudnak csinálni, hogy üzenték Mózessel a mindenhatónak, hogy akármit mond Isten, úgyis megcsináljuk. Olyan profik vagyunk. Hát nem jött össze. Amikor kiderült, hogy nem jött össze, akkor minden bajuk lett, és azt mondták, hogy sokkal jobb volt rabszolgának lenni. Akkor kitalálták, hogy ott legalább kenyerre tehettünk. Amikor mannát kaptak, akkor inkább 2 napra valót szedtek. Akkor utána az volt a baj, hogy miért nincs hús. Akkor az van, miért hús. És amikor mindezek a hétköznapi dolgok lezajlottak, akkor fölállt egy csoport, és azt mondta, hogy a mi az, hogy csak Mózes dirigál nekünk, ha mi is izraeliták vagyunk, hát mi miért ne tudnánk ugyanúgy beszélni Istennel. Kóré és a csoportjára gondolok. De nem tudtak. Mert hogy Isten nem így működik. A Bibliában, ha megnézed a teremtményeket, amelyik Isten teremtménye, az egyfejű. A többfejű az mindegyik szörnyeteg. Krisztus királysága így működik, ezen az elven. És mondom ezt akkor, hogy tudom, hogy az egyházi gyakorlatunk az lépten jobban minden szavazással dönt el. Ezt tettük. No. Szóval, több hit kell ahhoz, hogy pihenj, mint hogy dolgozz. Ha akarod, hogy a hited növekedjen, időnként pihenj. Nagyon, hogy hajszálni ugyan a különbség, de nem mindegy, hogy a királyságért dolgozol, vagy a királyért dolgozol. Nem fogsz más tenni, ha a királyért dolgozol, mint ami a királyság javára van, de a motiváció más. Szóval, amit elkezdett, ő azt befejezi. És Jézus a fej. Innen indultunk, amit mindenki tud. Szóval akkor nem lehet más az életed középpontjába. Se munka, se társ, se ez, se az, se amaz, csak Jézus. Mert hát ő a vőlegényed, úgy egymás között szólva. Hát azért milyen alakuló kapcsolat az, amikor nem törődök a másikkal? Hát kérdéseket, kérdőjeleket támasztó. Szóval tölts időt vele, keresd, építsd vele a kapcsolatot. És nagyon jó gyakorlás mindez, mert hát utána az egész életedet vele tartod. Hát igaz, hogy örök lesz, de azzal együtt vele töltöd az egész életedet. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk még.